Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Berszán Lajos gyímes felsőlóki római katolikus plébánosnak, az Árpádházi Szent Erzsébet Liceum megalapítójának a vendégei vagyunk. Tamás József püspök így ír róla a legújabb könyvének ajánlójában. A mi vidékünkön, de magyarországi közegben is, amikor ez a név hangzik el, Berszán Lajos, sokak szívében egy olyan valaki elevenedik meg, aki nagyot álmodott és álmának megvalósítására tette rá életét. Áldásos munkáját papként kezdte el, és évtizedeken keresztül szolgálta különféle helyeken a reábízott hívek lelki üdvét, szellemi gyarapodását, kultúrájának újrafelfedezését és továbbélését. A 89-es fordulat után adódó lehetőségeket kihasználva iskola alapításba kezdett. Tehát szó lesz múltról és jelenről, egy életpálya örömeiről és kudarcairól is. Ha idejük engedi, tartsanak velünk! Berszán Lajos atya neve nagyon ismert, nem csak itt kis hazánkban, hanem szerte a nagyvilágban. A legújabb könyv az Aranymisi és Papbácsi Berszán Lajos, amit Toldi Éva írt és szerkesztett, Pünkösdre jelent meg 2019-ben, és nagy sikere van ennek a könyvnek. Vajon azért, mert ilyen őszintén van az életéről? Vagy mitől ilyen sikeres ez a könyv, Lajos atya?
Hát talán minél természetesebb valami, minél életizűbb, annál jobban feltűnhet, mert hát mindenkinek van élete, mindenkinek van olyan története, amit a saját bőrén tapasztalt, átélt, ugye? És most különösen 70 év után az embernek gyermekkori emlékei jutnak eszébe, nagyon elevenén. Óvodáskori emlékem is van, nem egy, több.
Most nagyon sokan foglalkoznak blogírással. Ez egyfajta ilyen önéletrajz írás, egy kicsit másképpen, egy kicsit mókásabban. Sosem gondolt arra Lajos atya, hogy önírjon egy könyvet, ahogy szeretné. Mert most ez a második könyv Lajos atyáról az előző évekkel ezelőtt jelent meg, mindig kérdezték és mindig válaszolt. De ilyen vallomásszerű önéletrajzban nem gondolkodik-e?
Gondolkodni gondolkodhatok, de sokszor, mikor fölkelek és nekifogok a napnak, nem tudom, hogy még mit csinálok aznap, mert hol ezt kell, hol azt kell csinálni. Néha még beteghez is hívnak, hogy a beteget vigasztaljam meg, és imádkozzak az ágyánál, hát akkor elmegyek, és megteszem, úgy ragaszkodnak. Az embernek a programja nem előre látható teljesen. Gyerek jön be, ez a baja, az a baja, órára kell készülni. Szóval még mozgalmas az életem, úgyhogy nincsen talán olyan időm, hogy menjek el, és bár két hetet egyedül legyek, és irogassak. Van, aki mondjam, hogy időt tud szakítani. Én mindig szerettem azért a mozgást, és szeretem, hogyha ilyen aktív programom van.
Kevcsinálónak mondjunk el a könyvből néhány történetet, mert itt a gyerekkortól felnőtt korig nagyon sok minden megjelenik. Néhányat megmosolygunk ma is. Melyik történet az, ami úgy nagyon a szívéhez közel áll?
Nagyon hálás vagyok például egy öreg asztalos mesternek, aki most már szintén ugye a temetőben van, hogy elmondta, hogy egy lány elment az asztalos műhelybe, hogy bútort rendeljen magának. Bement a műhelybe, és csak az asztalos segédet találta ott. Az meg megnyugtatta, hogy tessék nyugodtan leülni, mert a mester úr csak éppen kilépett, de jön vissza, és akkor meg tudják a rendelést ejteni. Megjött az asztalos, elkészült a rendelés, és a lány elment. És a segéd azt mondotta a mesternek, mester úr, ez a lány az én feleségem kell legyen, és ha nem akar az lenni, nem nősülök meg soha. Hát ez volt az én édesanyám, s édesapám. Ott találkoztak. Nekem nagyon tetszik az egész ez a találkozás, és a másik ugyanennek a folytatása. Édesapám nem tudta nekem elmondani, mert 5 éves koromban meghalt, viszont az öreg mester, amikor én akkorára nőttem, nekem elmondta. És olyan boldog vagyok, olyan lelki nyugalom, hogy nekem ki volt az apám.
Az édesanyja mesélt az édesapjáról? Erről a történetről mesélt valamikor?
Ezt lehet, hogy édesanyám sem tudta, mert a mester nem mondta pont neki el, hanem nekem mondta el. Viszont édesanyám beszélt erről, és elmondta, hogy hát nem lelkesedett a férhez menését. Következésképp édesapámtól is idegenkedett. Egészen addig, amíg rá nem parancsolta nagyanyám, egy nagyon akaratos egyéniség lehetett, édesanyám, ahogy elmagyarázta, és azt mondotta, hogy ma elmegy hozzád, és megkér. Nehogy nemet mondjál, mert mindenedet kidobom az útra, ami a tiéd. És megtette volna, mert olyan egyszavú volt. Reggel, mikor költötte őket, csak egyszer mondta meg, hogy fel kell kelni, másodszor már a seprű beszélt, hogyha nem keltek fel, mondta édesanyja. Hát megérkezett édesapám leány kérni egy kertbe, ahol éppen édesanyám dolgozott ott a veteményekkel. Azt mondotta, hogy na, Erzsike, tudod, de miért jöttem? Azt mondja, igen, ha megmondja. És mondja, hát megszereztem a mesteri oklevelet, családot szeretne alapítani, és hát életet kezdeni. Erre édesanyám azt mondta, hogy a jó Isten segítse. Azt mondja, de én téged szeretnélek elvenni. Azt mondja édesanyám, hát én még nem számítottam férhez menni. És azt mondja, ez az utolsó szabad. És azt mondta édesanyám, hogy ez. Arra édesapám elbúcsúzott és elment. Azt mondta édesanyám, hogy gyermekkorában is mindig a huncutságot megcsinálta, csak azután ijedt meg, hogy most nagyanyám mit fog vele tenni. Azt mondja, hogy apát kiment fiam a kertből, én úgy megijedtem, hogy most otthon mi lesz. Édesanyám mindenemet kidobja az útra, mert nagyanyám nagyon ragaszkodott. Azt mondta, ezzel az emberrel meg lehet élni. Van ilyen anyós is. És Kérem szépen, úgy megijedt édesanyám, hogy kiszaladt a kertbe, édesapám után kiáltott. Édesapám megfordult, és nekem megmutatta, hogy innet fordult meg apád. És mikor hazamegyek én Zágomba, akkor mindig olyan vallásos tisztelettel nézek arra az utcasarokra. Ott volt egy nagy kő, és onnan tért meg édesapám. És akkor édesanyám azt mondta, hogy hát legyen úgy, ahogy maga akarja, mert még magázta akkor. És minden emberrel van terve a jó Istennek. És gondolom, hogy az Isten terve akkor kezdődött el velem kapcsolatban. Tehát ez egy szent dolog, amikor így mégis egymásra találtak, ha erőszakkal is. De tegyem hozzá, hogy a kép teljes legyen, hogy édesanyám megmondta nekem, hogy a házasságkötés után szerette még igazán. Akkor tudta értékelni, hogy ki a férje. 9 évet éltek együtt, és miután meghalt, nekem örökké emlegette, hogy apád ezt tette volna, apád ilyenkor így viszonyult volna, és állandóan nekem példaképül állította. Hát ezért végtelenül hálás vagyok neki halál után is, hogy mondjam úgy, éltette bennem édesapámat. És én éreztem a veszteséget, de vigasztalt az a tudat, hogy engemet nem a mit tudom hol szedtek össze, hanem nekem édesapám és édesanyám van. Hogy most nem ezen a világon, az egy más kérdés volt, az fájt, de elképzelem, és prédikációban is többször mondom, ne tegyék tönkre a gyerekeket válással, mert nekem nagyon jó édesanyám volt, én nem tudok jobbat elképzelni, akárhogy gondolkodom, mint amilyen ő volt. De egy ilyen jó édesanyja mellett is úgy hiányzott nekem az apa. Például, ha hozzánk jött egy látogató férfi, és a cigarettaszagot megéreztem rajta, az volt nekem a férfi szag, akkor már addig nyüslettem körülötte, amíg valahogy rám figyelt, kapcsolatba kerültünk, kisebb koromban esetleg a térdére ültetett, ez annyira kell a gyermeknek. Akkor a vétket követnek el, ha nem tudnak megegyezni, hát valahogy egyezzenek meg a gyermek miatt, mert annak kell. Én mondjam, hogy ezt felerészbe éreztem, ezt a veszteséget, mert hát a plébános úr jó ember volt, nála is kerestem az apát akkor. Volt egy Dindi bácsi, akiről szintén szól a könyv, aki mindig nagy lelkesedéssel üdvözölt, és amennyit az ő fiának adott, annyit adott nekem is. Voltak még áldott jó emberek, akik egy kicsit úgy megéreztették, hogy egy férfi hogy szereti a gyerekét.
Az édesanyja sosem szerette volna, hogy tovább vigye az édesapja szakmáját?
Nem arra gondolt édesanyám. Mindig őrizgette a szerszámait édesapámnak, s időnként bezsírozta, hogy ne rozsdásodjanak meg, és őrizte egy helyen. De azt gondolta, hogy én beteges gyermek voltam kicsi koromban, talán azért van most sok egészségem. Engemet a gripa nem fog meg. Hát édesanyám azt gondolta, hogy úgy gyengébb véznább vagyok, szabómesternek szánt. És volt egy Károly bácsi, nem messze lakott tőlünk, közel is van. Édesanyám szeretett szemmel tartani azért, hogy majd oda a dinasnak. És aztán ott megtanulom a mesterséget majd, és hát szabó leszek. Na de hát, hogy 4. osztály után abban az időben nem is kellett tovább menni. 4 osztályt elvégezte az ember, édesanyám mondja, hogy édesfiam, most már nem kell tovább tanulni. Én annak úgy megörventem, hogy nem kell tovább tanulni. És mondta, hogy Károly bácsihoz mész, és Károly bácsinál megtanulod a szabómesterséget. Nem fázol télen, meleg szobába dolgozol. Milyen jó lesz. Egy darabig hallgattam, és egyszer megkérdeztem, hogy édesanyám, én pap lehetek-e 4 osztályon? Édesanyám úgy kezdett kacagni, hogy a könnye is csorgott. Azt mondja, fiam, hát látod a plébános urat, milyen okos ember. És hát nem mindenki rajtad röhög, ha csak te 4 osztályon tudod tanulni kell. Akkor azt mondtam szomorúan, hogy inkább vállalom a tanulást tovább, csak én pap szeretnék lenni, mert a plébános úr lett az ideálom. Áldott jó ember volt. Na, gyereknek ideál kell, kit kövessen is. Tetszedjen neki.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Az édesanyja látta, hogy fejlődik papként, és mennyi sikeret elér a hit terén és a közösségépítés terén?
Hát édesanyám sok mindent megjegyzett, később elmondott egy-két dolgot. Ő szegényke sohase próbált engem lebeszélni. Talán a szülők ott tévednek, amikor a gyereket erőltetik, hogy a szülőnek van egy elképzelése, a gyereknek egy másik, mert az egy másik ember. Imádkozott, dolgozott, és támogatott, tehát mellém állt. Hát ezt meg is valósította teljesen, mert ahogy plébános lettem, akkor jött velem. Ő vezette a konyhát, volt egy testvére neki, az Ida néni. Ő neki lábhibája volt, nem ment férhez, mindig velünk volt. Aztán azon szoktak összeveszni ketten, hogy ki szeret engem jobban. Na, az Ida néni ő mindig kipártolt, akár milyen huncutságot csináltam, vagy minden, ő mindig nekem adott igazat. Édesanyám meg nevelni akart. Ezen aztán összekaptak néha, de egyébképpen nagy szeretetbe éltünk együtt, jól volt.
És milyen volt az egyetértés akkor, amikor egy roma temetést kellett levezessen kezdő papként? Akkor hogy fogadták, hogy na, Lajoska milyen jól teljesített, és milyen rendbe rakta a gyászoló tömeget?
Nem én raktam rendbe, de első temetésem az volt. Rengetegen voltak. Óriási jajgatás, meg sírás, meg mindenki túl akarta licitálni a másikat, hogy ő jobban gyászol. Megálltam, azt mondom, Istenem, én hogy végzek itt szertartást? Ez mégis csend kéne legyen. Hát felfedeztem egy olyan tekintélyesebb valakit. Magas volt, szinte egy fejjel kimagasodott, mint Szent László annak idején a magyarok közül. Ő itt a saját nációjából magasodott ki. Hegyke bajusza volt. Szóval az egész megjelenése olyan garancia volt, hogy itt ezt csendet fog csinálni. Ha oda mentem hozzá, kezet nyújtottam, bemutatkoztam, és megmondtam, hogy kezdő vagyok. És nagyon szeretném, hogyha csend lenne. Kedves Vajda úr, ugye megtituláltam, és mondom, hogy önbe van minden bizalma. Erre azt kihúzta magát, mintha karót nyert volna. Akkor átrikkantott, hogy még én is megijedtem. Hogy emberek, legyen csend. Erre aztán két asszony még, három. A koporsón mellett nem tudtak megszűnni, és az egyik mondta, hogy hát Istenem, akkor mikor sírjunk. A Vajda úr oda ment különben, és két pofont adott nekik, hogy te hallgass, mikor az úr beszél. Tehát én lettem az úr. És akkor kérdezte meg, hogy hát akkor mikor sírjunk. Mondom, hogy én inteni fogok, amikor lehet sírni. Most az imádság ideje van, és szent éneket énekelünk, és imádkozunk a halott lelkéért. Erre mindenki megértette, hogy most imádkozunk. Aztán megimádkoztattam őket, és olyan jól esett, hogy ilyen teljes csend van. Én gondoltam, már megdicsérem egy kicsit, hogy na. Ájtatos keresztény hallgatóimnak címeztem őket, és megdicsértem, hogy képesek ugye a halottért ezt a tiszteletet megadni. És mindjárt meg volt a prédikáció téma. Néha közben szóltak. Akkor a sikerem sose volt, mint akkor azt mondják, hogy milyen jól mondja Istálom. Tiszta, szent igaz. Hagyták jóvá. És kérem szépen. Hát gondoltam, már ennyire jól viselkedtek, csak megengedem, hogy egy kicsit sírjanak, de hát rögtön megbántam, mert egyszerre ugye kitört a keserűség mindenkiből, és hát mindenki akarta mutatni, hogy hát ő gyászol a legjobban. Egy kis gyerek ott ült a az egyiknek a karján, és hát nagyon csodálkozva nézett széje, hogy hát az előbb semmi bajuk se volt, és most megint neki fogta. Aztán a gyereknek a fenekét kezdte csípni a körmével. Sírassad te nagyanyádat, te nem szégyelled magadat. Aztán ő is beállt a kórusba, és így mindenki sírt. Na hát egy ilyen körülmények között úgy aránylag elég jól elvégeztük a temetést.
Ez melyik településen van, ha elmondhatjuk?
Elmondhatjuk. Háromszéken Gelencén volt, mert édesapám gelencei születésű volt, és hát mentem a nagymamát meglátogatni. Már akkor ugye felszentelt pap voltam, csak még nem volt kihelyezés.
Sok ilyen történet van ebben a könyvben, gondolom, és itt mi a háttérben jól szórakozunk, ha bár ez egy komoly téma, de bizonyára ahányszor elmesél, mindenki jól szórakozik Berszállós atya körül. Könyvben többek között Márton Áron püspökről is szó esik. Milyen ember volt Márton Áron püspök?
Én úgy láttam őt börtön után, ahogy ki engedték a börtönből, folyton a Damoklesz kardja fölötte volt. De mi erről nem nagyon tudtunk, mert előttünk nem egy megtört öreg ember jelent meg, hanem egy kegyelmi méltóság sugárzott róla, mosolygott, nagyon kedves volt, és soha nem panaszkodott. Méltósággal viselte ezt a számára feszült helyzetet, és neki csak egyetlen dolog számított, az Isten s az Isten törvénye. Ő ebben látta az igazságot, a helyes utat. Annyi emberre volna szükség most, mikor az eszméknek a zűrzavara uralkodik, ugye? És az ember sokszor megdöbben, hogy miket ki nem találnak, és mennyi marhaságot, ugye, és természetellenes dolgokat. Mert a természet törvénye is, ugye, megbosszulja magát, hogyha az emberek viccnek veszik, vagy nem törődnek vele.
Mellé állt annak idején a papság. Volt, aki bátorítsa, aki azt mondja, hogy itt vagyunk, melletted vagyunk. Vagy esetleg a hívei közül valaki volt, akire számíthatott? Mert manapság azt látjuk, hogy abban lehet a legtöbbet csalódni, aki a legjobban mosolyog körülöttünk, vagy veregeti a vállunkat. Mi volt abban az időben?
Hát amikor az emberek kellett válasszanak az ideológiák között, hát mindenki szuperlatívuszokba beszélt a püspökről. Sőt, az ellenségei is. Megbecsülték azt a kiállását, és tudták, látták azt, hogy ez az ember, amit mond, azt is csinálja. Tehát rajta mindig el tudtak igazodni az ellensége is, és el tudtak igazodni természetesen, akik bíztak benne. Mindig föl lehetett rá tekinteni. És elmondta például az egyik kedves barátom, aki püspöki udvarba is dolgozott, hogy olyan keményen tudott beszélni a küldöttekkel, akiket hozzáküldtek, és valamire rá akarták venni. Ugye megmondta, hogy a vallásos kérdésekben semmi kompromisszumra nem vagyok hajlandó. És utána az asztalánál olyan kedves házigazda volt, mert a vendéget megkínálta. Akkor már nem vitatkozott, ő megmondta előbb a maga álláspontját, és utána igazi, kedves emberként mutatkozott, embertársként. Csodálatos ember, nagyon imádkozunk, hogy avassa boldoggá az egyház. Megboldogult Borbé Gábor főespörös urunknak volt egy elképzelése, hogy talán ennyi éven keresztül azért nem jutottunk előbbre, hogy boldoggá avassa az egyház, mert ő nem akarja. És Borbé Gábor főesperes úr szerint, mert ő egyedül nem akar boldog lenni, mert a papságnak nagy része követte őt a börtönbe is. És vállalták azt a szenvedést a székely papság, amit a püspökük. Az egyik ilyen pap mondta nekem, hogy az édesanyját valaki megkérdezte, ennek a papnak az édesanyját, hogy nem bolondul meg, hogy a gyermeke ott van a börtönbe, ártatlanul. És az édesanyja tudja, mit válaszolt. Azt mondta, a püspöke is ott van. Ez így spártai anyának a válasza. Ugye, ha egy-kettő, tehát elenyésző, esetleg gyengébb halkatú papja megtévedt, a közszellem visszasegítette oda, ahol kellett, mikor a püspök úr a börtönből kiszabadult, berendelte ezeket, lelki gyakorlatot tartottak, utána megbocsátott, feloldozta őket, és tudomásukra hozta, hogy mit kell ezután csinálnak, és szépen beálltak ők is a sorba. Ezért nálunk Erdélybe ritka szinte, mondjam úgy, mint a fehér holló, hogy valaki nincs megkeresztelve katolikus családból. Vagy nem járt hittanórára, nem volt első áldozó, nem bérbálkozott. Nagyon ritka, és nem lett tömegjelenség. Ő annyira biztosította, és a papjait annyira ösztönözte, hogy a hittanóra az kötelező, azt meg kell tartani. Heti 2 órába, ugye, egyszer belém kötöttek volt, és azt mondtam, hogy velem nem tárgyalhatják ezt az ügyet, mert nekem van főnököm, és akkor tőle kérek választ. És jött is a válasz. belém kötöttek azzal, hogy csak szombaton és vasárnap tarthatok hittant. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem tartok. Mert szombaton esküvők szoktak lenni, keresztelők szoktak lenni. Szombaton a pap készíti elő a vasárnapi hirdetéseket, meg mindent. Apró dolgok, de időigényesek. És akkor még hittanórát is tartani, azt nem lehetett volna. Azt jelenti, hogy gyakorlatilag megszűnt a hittanóra. Vasárnap meg, hát vasárnap. Akkor plébánián Szentmise, filiába el kell menni. Püspök úr rám írt, kértem, hogy írjon rá. És megírta, hogy nem tudunk semmiféle törvényről, amely szabályozná a hittanórák idejét és a helyét, hogy hol tartsák. És ennek hiányába püspök úr rendelkezik. És rendelkezik nekem, hogy sem szombaton, sem vasárnap nem tarthatok, mert akkor el vagyok foglalva a szentmisék végzésével, meg egyéb szertartásokkal. Hanem amelyik nap jobb a gyermekek számára is, szülők számára is, és az én számomra is, egy héten kétszer. És a hittanórák ideje, az is megegyezés alapján, és küldjek jelentést neki, hogy intéztük el az ügyet.
Annak idején voltak-e ilyen kétesérő papok? Mert ma elég sok papról halljuk a médiából, hogy ilyen, meg olyan, meg amolyan. És ha igen, akkor Márton Áron püspök hogy kezelt ezt a témát?
Nem tudok olyan nagy vétségeket, de akinek valami problémája került, a püspök úr atyailag kezelte. Esetleg elhelyezte, de megegyezés alapján. Másik pedig, hogy a papjai szentnek tartották. Én is annak őszentelt fel 1966-ban. Szerintem az egyháznak a boldoggá vagy szenti avatása csak hitelesíti jobban, amit úgy is tudunk, hogy ő szent ember volt. Hallgatott rá a papság. Addig, amíg élt, én egy kritikus hangot nem hallottam róla a papság körébe. Ha valakivel valami történt, ő azt szigorúan is vette, de ez valahogy úgy volt, tetszik tudni, mikor édesanyám engem megvert. Amíg vert, addig is tudtam, hogy szeret. Na, és hogyha a püspök úr valakit megbüntetett, vagy felelősségre vont, az nem azt érezte, hogy ő visszavágjon. Egy szent ember előtt talán beismerte, ugye, mert ezek titokban zajlottak, de én így képzelem el, hogy beismerte, hogy tévedett, és akkor elfogadta azt az intézkedést, amit a püspök hozott. Mert éreztük azt, hogy a papjai mellett kiállt. Az imádságban is úgy mondjuk, hogy Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, attól aztán nem lehetett őt eltéríteni. Az üldözöttek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Akárki fogalmazta meg ezt az imádságot, ez nagyon találó, és szívesen imádkozzuk. Egyetlen egy dolog van talán, az, hogy a nyugaton élő társaink, és egyházi vezetők nem érezték ezeket a történéseket a bőrükön. Ezek nem értik, hogy esetleg, hogy mit jelentett itt kitartani. És úgy kitartani, ahogy mondtam, hogy az ellenségei is tisztelték. Mert látták, hogy igazságodnak őre. Ugye?
Ma megadjuk a kellő tiszteletet Márton Áron püspöknek?
Hát én úgy látom, hogy igen. Mert amikor eltemették a székesegyház kriptájába, sokan jártak oda, és imádkozni akartak a sírjánál, viszont ki tudja, hogy azok a lépcsők ott le a kriptába, talán azok is betöltötték az 1000 évet. Egy nagy-nagy kő, akkor megint egy kisebbre lép az ember. Elhatározták, nem tudom ezért-e, hogy felhozzák a székesegyházba. És egy szarkofágot faragtak, és most ott van a hol testes, nem kell lebotorkázni a kriptába, hanem aki meg akarja látogatni, hát mehet oda. Én ahányszor azóta jártam Gyulafehérváron, mindig virágot is láttam. eleven élő virágot. Úgy látszik, hogy most is tisztelik, viszik, teszik le. Talán prédikációkba többet kellene hivatkozzunk rá, idézni tőle. Itt a kicsengetések alkalmával nem egyszer a diákok a ballagó kártyájukra tettek Mártonáron idézetet.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Berszán Lajos atyát iskola alapító papként is számon tartják, és itt Gyimesvesőlokon az Árpádházi Szent Erzsébet iskola is azért van, mert van nekünk egy Berszán Lajos atyánk. Ebben a könyvben az azóta eltelt éveknek a történései bekerültek-e? Mert régebben beszélgettünk, hogy orvos is lett a diákok közül 6 is, aztán lett mérnök, tanár, aki visszajött itt az iskolába, de ezek a történetek is nagyon érdekesek, hogy hogy lett belőlük orvos, hogy lett belőlük tanár. Ezekből valamit kap-e az olvasó ebben a könyvben?
Név nélkül talán elmondok egyet, vagy kettőt. Éppen az iskola udvarán álltam, és bejött egy kislány. Köszönt, bemutatkozott, és azt mondotta, hogy úgy szeretne idejönni az iskolába, csak előre megmondja, hogy nem tud semmit fizetni, de nagyon szeretne tanulni. És azt mondottam, hogy hát, ha szeretnél tanulni, akkor bizonyítsál, és Isten segítségével valahogy eljutsz az érettségig. Bizonyított is, és orvos lett. Az esküvőjén ott voltam, én predikáltam, megkért erre, és bekerültem kórházba, nem az ő osztályára, mert nem az volt a diagnózisom, csak átjött meglátogatni. És akkor mondta el, hogy ő akkor otthonról elmenekült, megszökött. És mondom, hogy miért? Azt mondja, hát nem akartak engedni, hogy tovább tanuljak. És azt mondja, azért jöttem el. És mondom, ezt akkor nekem miért nem mondtad meg? És azt mondja, hogy nem mertem, féltem, hogy nem fogadnak el szülői engedély nélkül. Egy másik olyan távoli helyről jött, hogy a vonat egyenesen Csíkszeredáig vitte volna. Ide mikor jött? Hát át kellett szálljon a vonaton, és úgy jött ide ki. Mikor ismerkedtem az új osztályjal, hát azt kérdeztem tőle, hogy te onnan, hát nem kaptad volna közelebb ezt a várost, vagy azt a várost. Hogy kerültél ide? Azt mondja, tévedésből. Kezdett az osztály is kacagni, én is. Mondom, mi volt az a tévedés? Hát elszórakozott, és amikor a felvételi lapját töltötte ki, jelentkezési lapját, az iskolánknak is van egy kódszáma, hát azt kell beírni. Első opciónak teljesen mást akart valamit, nem mondta meg, hogy melyiket, utána írt még. Azt mondták, Huxot is be lehet írni. Mikor a számítógép osztja el, hogy ki hova mehet, akkor hát ha pont a legelsőt kapja meg. És azt mondja, hogy elszórakozott annyira, hogy a mi iskolán kódszámát írta be, nem is tudott róla, hogy létezik. Ott meg a számítógép kiosztotta ide. És aztán mondta, hogy hát menjünk, nézzük meg, hol van az az iskola. A családi tanács úgy döntött, hogy nézzék meg. El is jöttek, és akkor itt maradt. Mondom neki, akkor még én voltam az igazgatója is az iskolának. Mondom, drága, hogyha szeretnél oda menni, ahova a szíved vágyott, én szívesen elengedlek, hogy érezd jól magad, és tudjál tanulni, ne befolyásolja a tanulásodat. Ez. Azt mondja, egy évet megpróbálok. Aztán elmúlt az idő, berázódott az osztályba, összebarátkoztak. Vakáció idején, augusztus vége fele, felhívott telefonom. Azt mondja, hogy két dologért hívom a papbácsit. Az egyik, hogy hogy van. Elmondom, aranyos vagy, köszönöm, jól vagyok. remélem te is jól vagy, azt mondja, hát ő is jól van. És a másik, amiért hívott, hogy újra csak ide jön vissza. És hát itt is maradt, itt érettségizett le, ő is tovább tanult. Egyszer még beszélgettünk telefonon, és azt mondja, emlékszik papbácsi, hogy mit mondtam akkor, hogy tévedésből kerültem oda. Azt mondja, most megváltozott a véleményem, isteni gondviselés volt, az a tévedés.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Dalomat emlékül, hogy néha rám is gondoljatok. Biztos lesz más, ki majd helyemre siet. Biztos lesz más, ki nálam többet tehet. Kívánjuk át neki a legjobbat, de néha rám is gondoljatok.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Ma Berszán Lajos gyémesfelsőlóki római katolikus plébánosnak, az Árpádházi Szent Erzsébet Liceum megalapítójának a vendégei voltunk. Bízom benne, sokan választják majd őt példaképnek. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon újra hallgathatják. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. A viszonthallásra!
elszáll az idő, ami szép volt, az onnan tör elő. Őrzöm, míg megdobban, lángja is fellobban, örökre már. Csak a szívünkben nem száll az idő, ami elmúlt, az onnan tör elő. Lehet ez véletlen, de mindig éreztem én, érzem én, ami elmúlt, az már nem jön vissza, és a szívünk fáj. Álmomban él, és rám talál, és már nem fáj. Csak a szívünkben nem száll az idő, ami elmúlt, az onnan tör elő. Lángja is fellobban, amíg megdobban, örökre már. Csak a szívünkben nem száll az idő, ami szép volt, az onnan tör elő. Lehet, hogy véletlen, de mindig éreztem én, érzem én. Mondd azt, hogy úgy tudsz szeretni, ahogy réges rég. Mondd azt, hogy jó, s én elhiszem,